Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk a mi Urunkat, 89. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Énekeljük a 299. énekünket valamennyi versszakával. Jézus hív, bár zúgma rajlik, életünk vad tengere.
Yeah.
dicsőségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliuma 6. részében, a 37. verstől egészen a fejezet végéig. Jövő hallgassuk meg. Urunk mondja, ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? Tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek, testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról sem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól meg volt építve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek fennállva imádkozni. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyád Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged ebben a nyári melegben is, korán szól a mi szívünknek hálaadása Urunk feléd. Dicsérünk téged azért a sok jóért és ajándékért, amit a te jelenléted, a te léted ad ennek a világnak. Köszönjük Urunk, hogy te gazdájaként jársz, kelsz nap mint nap ennek a világnak csillagmilliárdjain, és vizsgálod mindazokat a dolgokat, amelyek történnek ott azokban és körülöttük. És vizsgálod, Urunk, a te hatalmas lépéseid szerint, a mi földünket, vizsgálod az általad teremtett életet, a miénket. Hálásak vagyunk ezért neked. Köszönjük, Urunk, hogy minden napjaink nem sorserűségnek köszönhetőek, hanem a te bölcs tervezésednek és gondviselésednek. Így köszönjük meg neked, Urunk, amikor esőt adtál, és így köszönjük meg neked, amikor felszáradt a föld. Így köszönjük meg neked, Urunk, a nappalokat, amelyeken értelmes munkát, tevékeny életlehetőséget kínálsz, és így köszönjük meg neked az éjszakát, mint a pihenésnek pillanatát. Köszönjük neked, Urunk, mindazt a sok munkát, amit elvégezhettek gyermekeink az elmúlt tanévben. Köszönjük neked mindazt, amire figyelmed és szeretetet kiterjedt, ami pedagógus testvéreinkkel kapcsolatban is. Köszönjük neked, Urunk, hogy most a szünetben is reád bízhatjuk gyermekeinket, a pihenésre vágyókat itt és szerte a világon. Imádkozunk hozzád most, Urunk, hogy amikor egybe gyűlünk, hogy ünnepet szenteljünk, ahogyan szoktuk énekelni, ne magunkra figyeljünk, hanem te reád. A te igéd világosítsa meg a mi életünket, igazgassa és változtassa meg a mi gondolkodásunkat. Igéd legyen az, aki a megvallott bűnt megbocsátja Jézus Krisztusban. Jöjj, hatalmasan, ha te szent lelkeddel kérünk, szólíts bennünket, add, hogy érthessük a te akaratodat, és kövessük a te szavadat. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 171. énekünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szentleckében, Lukács evangéliuma 6. részében, a 46. verstől olvassam a szakaszt, egészen a fejezet végéig. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja a beszédeimet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő mesterhez, aki mélyre ásott és kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól meg volt építve. Aki pedig hallja a beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a napokban egyéb dolgaim miatt újra kezembe került néhány évvel ezelőtt Homázon tartott evangelizációs sorozatnak az írott formája, Szaszár Imre nagytiszteletű úr ige hirdetései, ahogyan újra és újra bátorított, buzdított bennünket Krisztus követésére. És az egyik ige hirdetésében elmondta a nagytiszteletű úr, hogy amikor ő egy szorványvidékre, egészen pontosan egy tanyavidékre került lelkipásztornak, akkor találkozott egy olyan családdal, akik nagyon-nagyon féltek attól, amikor megzendült az ég, amikor dörgött és villámlott. Az ember első gondolata az, mondta nagy tiszteletű úr is, hogy vannak olyanok közöttünk, akik nem bírják elviselni ezt az ég morajlást, a villámlást, behúzódnak. Én is ismerek olyat, aki berohan a felnőtt, meglett férfiként is a belső szobába, a hálószobájukba, kiveszi a takarót, a paplant, és mindent a fejére tesz, hogy mindabból, ami körülötte zajlik, abból ne éljen át semmit. Hát nagy tisztelt úr is ezt gondolta, hogy a család emiatt retteg, van bennük, így mondjuk mi, pedig csak egy görög szó, és ugyanazt jelenti, van bennük valami fajta fóbia, valami fajta félelem, amiatt, hogy megindul az ég. De elmondták, hogy nem ezért félnek, hanem azért félnek, mert az az otthon, amelyet az őseik megépítettek, az egy alap nélküli otthon, egy alap nélküli ház. És attól félnek, hogyha leszakad az ég, akkor alámossa azokat az osztopokat, alámossa egészen pontosan azokat a hatalmas gerendákat, amelyekre ugyan felépítették a házat, de amelyet nem helyeztek el mélyen a földbe, és elmossa az eső mindazt, amit megépítettek, ahol laknak, ami két kezük munkájának a gyümölcse. És bizony látunk ilyen képeket, látunk ilyen filmeket, látunk ilyen történéseket, amikor valóban házak indulnak el, indulnak meg, amikor hegyoldalak indulnak el. Lukács evangéliuma egy példát mond, egy üzenetet fogalmaz meg felénk, amely üzenetben felhívja mindannyiunk figyelmét arra, hogy ki a bölcs és ki a balga ember. Mondhatnám azt is, hogy Lukács evangéliumának ez a része egyfajta kézikönyvként van előttünk. De nyilvánvaló, hogy nem csak a fizikai törvényszerűségre szeretné felhívni a figyelmet, hogy az az épület marad meg, amelynek alapja van, hanem a keresztény gondolkodással, a keresztény életünkkel kapcsolatos fontos szempontokról beszél. Mert földrengések, viharok, katasztrófák nem csak a természetben fordulnak elő, hanem belül, ami életünkben, ami mindennapjainkban. Amikor úgy érezzük, hogy megrendül körülöttünk, vagy megrendül bennünk, vagy megrendül valakiben a bizalmunk. Úgy érezzük, hogy mindaz, aminek nekifogtunk, amiben bíztunk, amiben reméltünk, az tartós marad, és íme kártyavárként hullik össze. Amikor Jézus elmondja azt a gyönyörű prédikációt, amit itt Lukács evangélista rögzít, akkor először is azt mondja el, ebben hallottuk most is, de hallhattuk és olvashattuk a bibliaolvasó vezérfonal szerint akár ma, akár a következő, vagy ezt megelőző napokon, hogy az egyik legfontosabb kérdés a keresztény ember életében az, hogy Istenben bízzon. Aztán utána azt is elmondja, hogy hogyan forduljunk, hogyan viszonyuljunk a másik emberhez. Milyen legyen ember és embernek a kapcsolata. Végül pedig ez az utolsó, nagyobb szakasz önmagunkat állít Isten igéjének fényébe. Fájdalmas őszintességgel vizsgálja a mi dolgainkat, hogy milyen is a mi látásunk, gondolkodásunk, milyenek a mi mindennapi cselekedeteink. És ennek az igehirdetés sorozatnak, gyűjteménynek, amit Jézus elmond, az utolsó nagy kérdése az az, hogy vajon mi engedelmes emberek vagyunk. Vajon mi engedünk-e Jézus Krisztus tanításának? Tulajdonképpen minden igehirdetésnek ez a kérdése. Hogy ez, ami elhangzik, amit Jézus mond, amit a Szentírásból olvasunk, az vajon a hétköznapi életünk részévé válik-e? Ha az én tanítványaim vagytok, akkor engedelmeskedtek annak, mondja Jézus, amit tanítottam nektek. De sokszor épp ez a része hiányzik a mi életünknek. megvan a lelkesedés, megvan az életünkben a nagy felbuzdulás, vannak hatalmas fogadkozások, vannak hatalmas lépések. Mi magunk is mondjuk, ahogyan olvassuk Jézus szájából az igét, Uram, Uram! Mondjuk, hogy mivel van tele a mi szívünk, és Jézus azt kérdezi, hogy hol van a ti életetek gyakorlati prédikációja? Hol van a tanultak megvalósulása? Hol van, amit hallottatok a hétköznapi életben, a munkátokban, amikor tollat ragadtok, amikor gyermekekkel foglalkoztatok, amikor szerszámot vesztek a kezetekbe, amikor főztök, hol nyilvánul ez meg a hétköznapi életben? Mert vannak világos, tiszta és szép szavaink, de ezek a szavak, szép és világos szavak nem egyeznek a mindennapi élet megvalósult igehirdetésével. A hányszor van, hogy elkötelezzük magunkat, akár itt vasárnap az Isten tiszteleten, hogy holnaptól nem megy le úgy nap az életemben, hogy ne azt szerint élnék, ahogyan az Isten igéje mondta. Ne azt szerint élnék, ahogyan Jézus, az én Uram, az én Királyom ezt bejelentette. Hányan vannak, akik nyilvános nyilatkozattételt tettek, bizonságtételt tettek már arról, hogy mit és hogyan vitt véghez az életükben az Úr. És utána pedig azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy mégsem elkötelezett krisztusi tanítványok. Milyen keserű az a megállapítás, amely megállapítás ekkor szólt a keresztényekről, hogy én sokkal jobban hinnék az ő messiásukban, hogyha a keresztények úgy is élnének, ahogyan a messiásuk tanítja. Pedig oly sokszor énekeljük, mondjuk itt a templomban is, hogy ő az Úr, ő a messiás, Jézus életünk legfontosabb része. Aztán, amikor hazamegyünk, vagy amikor eljönnek a szürke hétköznapok, amikor elkezdünk kiabálni, amikor elkezdünk spórolni a munkánkkal, amikor sutyorogva motyogunk valamit, hogy a másik azért hallja, hogy nekünk van véleményünk arról, amit ő tesz, de azért ne értse csak az, hogy ott legyen a szívében valami tüske, vagy amikor megnyitjuk a televíziót, internetet, és észre sem vesszük, hogy részévé leszünk valami olyannak, ami Isten szemében átkozott vagy tilos. És aztán újra jön megint egy vasárnap, megint csak feltöltekezünk, megint nekirugaszkodunk, de nem megy. Kedves testvérek, Isten igéje nem azt mondja, hogy vasárnapról vasárnapra nem fog menni az életünk, hanem Isten igéje azt mondja, hogy engedelmesség nélkül nem fog menni az életünk. Anélkül, hogy Jézus szavát nem csak elhisszük, befogadjuk, hanem meg nem éljük. Miért? Ti is feltehetitek ezt a kérdést. Az Isten országa, az evangélium, az örök élet, az az engedelmességhez van kötve, nem a hithez. Hát azt halljuk minden vasárnap a templomban, hogy az egyedüli megtartó, üdvözítő, hitünk alapja Jézus Krisztus. Hát, hogyha én hiszek Jézus Krisztusban, akkor nem ez a legfontosabb? Sőt, mi protestánsok hozzá is tesszük, és kicsit ugyan berzenkedve ülünk a padban, amikor a cselekedeteinkről van szó, és azt mondjuk helyesen, hogy egyedül kegyelemből, ehhez nem tudunk hozzátenni semmit. Akkor
Miért van szükség az engedelmességre? Hogyha minden Isten akaratán múlik, hogyha a hit a legfontosabb, ha Jézus a legfontosabb, akkor miért van szükség az engedelmességre? Nos, kedves testvérek, Isten igéje most itt elmondja, miattunk. A mi életünk miatt. Mert az engedelmesség nyújt védelmet a viharokban. Az engedelmesség nyújt lehetőséget, kibontakozást, akkor, amikor megrendül körülötted minden. Az engedelmességre nem Istennek van szüksége, hanem neked. Hogy megőrizzen. Hogy megmaradj. Ismerős a kis vers, ének, azt terveztem, de ezen most túl kellett egy picit lépnünk, hogy itt az alkalom elején a gyerekekkel elénekeljük azt a kis énekünket, hogy kis házad, földi életed, ha te nem sziklára építed, jön a szélvész és az áradat, jaj, összedönti házadat. Azért gondoltam, hogy elénekeljük a gyerekekkel, mert ezt mindenki tudja, hogy nagyon hamar megtanulhatja. El tudjuk játszani, el tudjuk mutogatni. Azaz, azt a példázatot, amit Jézus itt elmond, az ismerjük mindannyian, testvérek. A kicsin gyerekek is ismerik. Az aggasztyánok is ismerik. Ismerjük a párhuzamos helyet Máté evangéliumában is. Mi tudjuk, hogy mi történik itt az igében. Tudjuk, hogy mit mond Jézus. Meg van egy másik énekünk is, hogy a bolond ember a házát homokra építette. A bolond homokra építette, a bolond homokra építette. És a ház erősen állt, és jött az eső, és fújt a szél, és a ház romokban állt. Ezt is ismerjük, ezt is tudjuk. Ki a bölcs? És ki a bolond, ki a bölcs, és ki a balga? Hát mi nagyon jól meg tudjuk fogalmazni. Mi azt mondjuk, ráadásul bibliásan is azt mondjuk, hogy a bolond ember az, aki azt mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Ez van a Szentírásban. Tényleg ez van a Szentírásban. Tényleg ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében. És rögtön el is határolódunk, és azt mondjuk, hogy aki azt mondja, hogy nincs Isten, az bolond. Milyen könnyen meghúzzuk a határt. Milyen könnyen a mi védelmünk vonalába állítjuk ezeket a szavakat. És persze, aki a kortörténelmet ismeri, az tudja, hogy ez még inkább igaz azokban az időkben, amikor Jézus mondta. Jézus idejében, meg Pál apostol idejében, az első században rendkívül sok vallásos ember volt. Mondhatnám azt is, hogy nem volt olyan rubrika a kérdező biztosoknál, hogy valaki hitetlene, mert nem volt. Emlékezzete csak Pál apostol aténi beszédére, amikor bemegy Pál Aténba és végigmegy az Areopagoson, akkor azt látja, hogy mennyi istentelen bálványszobor van ott. És akkor azt mondja Pál, hogy hát igen, ti minden tekintetben vallásos emberek vagytok. Minden tekintetben. Hogy gonosz vallásosok vagytok, hogy démonizált vallásosok vagytok, az most ebből a szempontból lényegtelen kérdés, de az, hogy azok az emberek hittek valamilyen felsőségben, az egészen bizonyos. Nem volt olyan hatalmas istentelen tömeg, mint manapság. Meghúzzuk a határt. Bolond ember, aki azt mondja, nincs Isten. Vagy olyan határt is szoktunk hozni, hogy a bolond és balgatag ember az, aki nem tartozik a mi közösségünkhöz. Milyen jó határ ez? Azt mondani, hogy én a kerítésen belül vagyok. Csak az a baj, hogy Isten igéje nem ezt mondja. Isten igéje azt mondja, hogy Bolond az az ember, aki hallja az én beszédeimet, aki hozzám jön, de nem cselekszi azokat. Lukács egészen konkrétan azt mondja, hogy a bolond ember az engedetlen ember. Nem a Krisztus tagadó ember. Nem az az ember, aki nem olvassa a Szentírást, hanem az, aki nem úgy éli az életét. Pedig mondom még egyszer, a határok azok nagyon jók volnának, nagyon kedvesek volnának, hogy aki nem jön Jézushoz, mi már rögtön azt mondjuk, hogy hát az ő élete valóban romokban heverő élet, persze ez így van, de ez a példázat most nem erről szól. Mert bolond ember az, aki nem olvassa Isten igéjét, persze az életéből semmifajta érték nincsen. De a kérdés csak mégis az, hogy nem csak Jézushoz mész, nem csak hallgatod az igét, hanem meg is érted. És meg is cselekszed. Kedves testvérek, szörnyű, amikor avval találkozunk, hogy évek, évtizedek óta valamilyen úton halad egy tanító, egy úton halad valaki, aki szeretne a tanítványai körében sok-sok információt, sok-sok izgalmas kérdést megtárgyalni, és mégis üres tekinteteket, leesett állakat, üveges szemeket lát. Tényleg igaz az a mondat, hogy a leghosszabb út az ember fülétől a szívéig vezet. Nem az a leghosszabb út, hogy megkerüljük a világot, nem az a leghosszabb út, hogy megtervezzük a Mars utazásunkat, nem az a leghosszabb út, hogy kilométer milliárdokat jár be a fény, hanem az, hogy a fülünktől valami a szívünkig elér. A legfájdalmasabb az, amikor nincs megértés, a legfájdalmasabb az, amikor nincs megváltozás, amikor nincs megtérés. Kedves testvérek, hogyha valaki meghív bennünket, és nem tudjuk, hova kell menni. Biztosan ti is kerültetek már ilyen szituációba, akkor elővesszük a papírt meg a tollat, és leírjuk. Hogy hova kellene megérkeznünk. Nekem is van egy kis jegyzetfüzetem a táskába, abban a kis váltáskába, amit magammal hordok. Van mellé egy tolltéve, és bárhol járok, hogy valamit el ne felejtsek, rögtön felírom. Hogy megtaláljam, hogy helyesen járjak, hogy útba igazított ember legyek. Hány és hány ilyen kis cédulád van? Ilyen kis cédulád van? Promemória. Én még tudom, hogy tegnap mit kellett vásárolnom. Feleségem felírta. Répa, gyümölcs, volt még más, igen, paprika, paradicsom. Ez nem az, ez egy nagy imádság van, de megvan a kis cédula, tegnap felírta a feleségem, hogy el ne felejtsem. Vajon hányszor írod föl azt, amit az Isten kér tőled? Hányszor írod föl, hogy el ne felejtsd? Hányszor írod föl azoknak a nevét, akikért szeretnél imádkozni? Akiket az Isten oda helyezett a szívedre, hogy amikor majd összekulcsolod a kezedet, amikor holtfáradtan összeesel, végre odarodsz az Isten elé, hogy valaki ki ne maradjon. Kedves testvérek, sokkal jobban ismerjük már azokat a termékeket, amelyeket a boltból leveszünk, hogy mit tartalmaz. Sokkal jobban tudjuk, hogy mi van egy műzli szeletben, mint abban, hogy eljussunk az örök életre. Azt mondja Isten, hogy az a bölcs ember, aki megérti, meghallja, és megcselekszi, amit ő mond. Gondoljátok végig, hogy mi lenne velünk, emberekkel, veled és velem, hogyha egy Noé nevezetű elkezdett volna kételkedni abban, amit Isten mond. Ha csak azt mondja, hogy a bárkát 20 centivel hosszabbra építem, vagy 20 centivel rövidebbre, vagy egy szinttel kevesebbet, mert költséget optimalizál, vagy azt mondaná, hogy az egész badarság, hogy majd jön a szélvész és az áradat. Mi lenne veled és velem? Nem elvi kérdés, ez nagyon gyakorlati. Nem lennél. Én sem lennék. Volt valaki a világ történelmében, aki nem hibátlan ember volt, aki kegyelmet talált az Istentől, és akinek másodszoron köszönhetjük a mi életünket. Az Istennek való engedelmessége miatt köszönhetjük az életünket. Mert azt mondta, amit Isten mond, az igaz, amit Isten mond, az helyes, és aszerint rendezte be az életét. Aszerint vette a kezébe a bárdot, és aszerint vette a kezébe a fűrészt, aszerint készítette el a csapokat, és aszerint készítette el a bárkának a boltozatát. Mindent aszerint készített el. És ez nem elvi kérdés volt, testvérek, értsétek meg. Nem azt mondta, hogy jó az Isten, hanem azt mondta, hogy amit Isten mond, az igaz. Kedves testvérek, mi az, amit Jézus mond? Azt mondja Jézus most, hogy ásd mélyre a te életedet. Ásd mélyre. Mielőtt házat kezdtél volna építeni, mi ezen a vidéken, ti akik csobánkán építkeztek, ti tudjátok, hogy milyen az, amikor a kapa vagy az ásó sziklát talál. De meg kell találni a sziklát. Ez lehet a házadnak az alapja, ez lehet az életednek az alapja. Erre lehet építkezni. Tudjátok, sokszor az építkezésnek ez a része, ha a hétköznapi példát vesszük, akkor csak a pénzt viszi. Akkor abban nincsen semmi látványos, hogy egy kavicsot kiveszel, vagy hogy homokból dűnéket építesz. Hónapokon keresztül úgy tűnik, nem történik semmi. Pedig, hogyha az ember nem tud alászállni, nem tud mélyre ásni, akkor az életében nem is lesz semmi. Egy lelkipásztor mondta, mielőtt felmegy a szószékre, ő mindig alászáll. Mindig imádkozik, és bűnbánatot tart. Ez nem izgalmas, nem látványos, ezért nem örvendeztetik meg a kedves testvérek egy-egy mosollyal, jó szóval, készfogással, de enélkül lehetetlen az élet. Vannak az életben olyan dolgaink, amelyek nem izgalmasak, amelyeket úgy gondolunk hétköznapi szemmel nézve, hogy unalmasak. De mégis az erőfeszítésünknek itt lesz a lényege és értelme. Elengedhetetlen, hogy leás. Elengedhetetlen, hogy alapot keres. Kedves testvérek, azért fontos az alap, mert hogyha majd jönnek a nehezek, akkor megállhatsz. És amikor elkezdesz ásni, elkezdesz lefelé menni, akkor előjönnek azok, amik göcsörtök, előjönnek azok, amik gyökerek, előjönnek azok, amik bűnök. Előjönnek azok az elvesztegetett idők, előjönnek azok a titkos misztikához, vagy éppen okkultizmushoz kapcsolódó dolgok, amelyektől nem tudtál eddig megszabadulni. Előjön mindaz, amit bűnnek nevezünk. Ne felejtsd el, ahhoz, hogy felfelé épülhess, ahhoz, hogy legyen az életedben valami fajta növekedés, progresszió, kiteljesedés, az először lefelé kell ásni. Tisztítsd meg az életedet attól a sok akadálytól, korláttól, amely fogva tart téged. És juss el a lényeghez, Jézus Krisztushoz. Azt mondja Pál egyhelyütt a Szentírásban, az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot nem vethet senki a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ő az alap, ő a szikla, ő a biztos pont. Amikor menekül Lót Sodomából és Gomorából, akkor azt mondja neki az Isten angyala, a hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Ez a lényeg. Menekülj Jézus Krisztushoz, a sziklához. Menekülj Jézushoz, a biztos alaphoz. Tudjátok, mi történik akkor, amikor az ember elkezd lefelé ásni, akkor az életében megjelennek különböző üres helyek, megjelennek az életében különböző gödrök. És két dolog történhet. Ezeket a gödröket vagy kiegyenesítjük, vagy feltöltjük, vagy pedig beomlanak. Vagy megtelnek harmadik részt, beomlás, megtelnek valami oda nem valóval. Ezért mondja Jézus, hogy akit elhagy a gonosz, az töltse be Jézus Krisztussal. Töltekezzen be vele magával, mert sokkal rosszabb dolga lesz. Azt hiszem, a legrosszabb azoknak az embereknek az élete, egy állandó lelkiismeret furdalás, akik hallják Jézus szavát, de nem úgy cselekszik, és nem úgy élik meg. Mert legbelül az a harc őrlődik újra és újra, hogy nekem miért nem megy, miért nem sikerül, miért nem úgy van. Itt van a Szentírás, olvasom a Bibliát, valamit értek is belőle, Krisztusnak kellene a legfontosabbnak lenni, de csak talaj víz van az életemben. És már nincs kedvem templomba menni, nincs kedvem imádkozni, nincs kedvem Bibliát olvasni. Azért, mert nem töltöttük be Krisztussal. Nem véletlen Ézsaiás profétát idézi keresztelő János, vagy keresztelő Jánossal kapcsolatban a Szentírás, hogy a kiáltó hangja szól, hogy a ti utaitokat tegyétek egyenessé. Töltsétek fel mindazt, ami üreges. Isten nem csak azt mondja, hogy találd meg a bűnt a te életedben, hogy egyfajta lelkiismeret furdalást adjon, hanem az, hogy találd meg annak a bocsánatát is Jézus Krisztusban. A keresztény ember élete igaz, amit Jeremiás mond. Ásás, írtás, pusztítás, de építés, növekedés. Annak önmagában semmi értelme nincsen, hogy valaki csak pusztítson, írtson, hogyha nincs mellette plantálás, ültetés, építés. Építsétek a ti életeteket Jézus Krisztusra. És hiszem, hogy stabil, biztonságos lesz mindaz, ami megépül. És akkor jön az életnek a vihara, és jön az életnek a terhe, jönnek a megingások, jönnek a földcsúszamlások, és lehet erős a te épületed. Nem azt mondja Isten, hogy nincsenek ilyenek. hanem azt mondja, hogy stabilan megállhatsz. Hány emberrel találkoztam, akinek az életében egyik pillanatról a másikra elfogyott a pénzügyi tőkéje, és azt mondta, nincs Isten. Hány és hány olyan pillanattal találkoztam, amikor egy virágzó családban valaki elment, megrabolta őket a halál. Kedves testvérek, most a héten Pomázon volt egy temetési szolgálatunk, egy 51 és 3/4 éves férfit lett rosszul, a hívállomáson szívinfarktust kapott. Egyik percről a másikra. És látom a feleségét, megszakad érte a szívem, ahogy a remeg és reszket, és nem érti az egészet. És elhiszem, hogy nem érti ezt az egészet. És elhiszem, hogy nem tudja feldolgozni. És elhiszem, hogy az egész, ami körülötte zajlik, az teljesen idegen az élettől. És bele sajdul a szívem, hogy nincs az életének alapja. Semmilyen alapja. Hány és hány olyan eset történik meg, láttam ilyet, tapasztaltam ilyet is, hogy valakit egy családban szülők dédelgetett, szeretett gyermeke 33 éves korában elmegy, tragédiában, egy balesetben, és a szülők onnantól kezdve alkoholisták lesznek. És mondják a családban, hogy előtte pedig minden rendben volt. Érti, tiszteletes úr, minden rendben volt. Minden. Talán már ti is kezditek érteni, hogy miért van igaza Isten igényének, hogy az engedelmességre nem Istennek van szüksége, hanem neked és nekem. Hogy amikor jön a vihar, amikor jönnek a dühött szelek, amikor nem esik majd semmi jól, amikor jön a sár majd dögivel, akkor is megállhass. És a ház szilárd volt. És Isten igéje arról is beszél, hogyha ez hiányzik, aki pedig hallja és nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki a földre építette a házát, beleütközött az áradat, azonnal összeomlott a ház, és teljesen elpusztult. Minden. Kedves testvérek, sokan úgy gondolják, találkoztam ilyennel is az elmúlt néhány évben, hogy bekopogtatott hozzám valaki, és elmondta, hogy a feleségével tönkrement a kapcsolata, érhetetlen az életük, most már mindenen vitatkoznak, civódnak, lehetetlenség a mindennapjuk. Akkor kérdeztem tőle, hogy hát mit vár tőlem, segítsen! Mondom, hogy jó, hát igyekszem segíteni, de tud még ennél valamit? Nem érti meg a feleségem, hogy nekem az életemben rajta kívül csak 5 másik nő volt. Hát mondom, hogy értse meg a felesége ezt? Hogy tudok én itt magának segíteni? Azt gondoltam, hogy eljövök magához, és egy fél óra alatt lerendezzük ezt az egészet. Hát mondom, nem fog ez menni fél óra alatt. Nem megy, hát fél óra alatt nem tudok. Nincs olyan csodaszer, amit előveszek. Nem tudok olyat mondani, hogy akkor most, tessék. És akkor holnaptól kezdve a felesége ezt fogja mondani, hogy megbocsátottam mindent. Jönnek a viharok, és valamikor összedől minden, testvérek. Összedől minden. Lelkészként talán ez a legnehezebb. Hogy az emberi életünk nem olyan, mint az a sorozat, ami a csatornákon megy, hogyha van egy romos épületed, akkor jön egy brigád, és akkor két hét alatt, 30 óra alatt, nem tudom hány óra alatt, újjá varázsolja. Valami csodát művel meg. Valamikor ez megtörténik, de tudjátok, kedves testvérek, számomra mindig nagy kétség az, hogy aki korábban évtizedeken keresztül egy ilyen műsort konkrétan végignéztem, nem azért, mert nem szoktam tévét nézni, nem akarok én itt ebben tetszelegni, vagy valamifajta rossz képet, tehát egy ilyen műsort konkrétan végignéztem, hogy valakinek kitakarították a házát, és 15 éve azt mondta, nem vette kezébe a porszívót, és véget ért a felújítás, és gyönyörű volt minden, csak az az érzésem, hogy a 16. évben se fogja elővenni a porszívót, tehát inkább ez volt az érzésem a film végén. Hát ez nem ilyen. Amit Jézus mond, az nem ilyen. Hogy jön egy brigád, építők, formatervezők, takarítók, és mindent rendbe raknak. Testvérek, van olyan helyzet, amikor már csak egy marad, Isten kegyelme, hogy újjáépítse az egészet. Amikor már nincs lehetőség toldozgatni, foldozgatni, nincs lehetőség felújítani, nincs lehetőség a koszt vakargatni, csak egy valami maradhat, egy másik projekt, a felújítási projekt helyett az újjáépítési projekt. Amikor nulláról kell indulni. Van ilyen is. Szaszák Imre nagy tiszteletű úrtól a napokban elbúcsúzunk, nyugdíjba megy. És a gyermekkoromból egy valami megmaradt, amikor felment vasárnapról vasárnapra a szószékre, az imádságát mindig ebben. Én akkor azt gondoltam, hogy szófordulattal, bevallom őszintén, szófordulatnak gondoltam, teológusként szófordulatnak gondoltam. Mára rájöttem, hogy a szívének a legteljesebb imádsága az, hogy Uram, köszönöm, hogy tart még a kegyelmi idő. Uram, köszönöm, hogy tart még a kegyelmi idő. Uram, köszönöm, hogy itt van a lehetőség a változásra. Uram, köszönöm, hogy a te hűséged nem szűnt meg. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy kinek milyen az élete. Nem tudom, hogy éppen viharban van-e, vagy éppen csendes. Nem tudom, hogy éppen a legnehezebb munkát végzi-e, hogy áss lefelé, és nincs benne semmifajta látványosság, csak önmaga számára látja a lukakat. Én nem tudom, hogy kinek az életéből most kerülnek ki ágak, bogak, gyökerek, régi hatalmas, olyan kövek, amelyek súlyosan nyomták. De egyet tudok, hogy Jézusban az egész élet megváltozhat. Jézusban új készülhet, Jézusban új épülhet. Olyan, amely kiállja a próbákat, életed következő viharait. Olyan, amelyre neked van szükséged, hogy amikor pont ezek a viharok jönnek, engedelmességedben megmaradj és élhess. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, a 287. dicséretünket keressük meg, 4. versszakát énekeljük. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy egy ismert, mindennapjainkat átszövő példázat is üzenetté válhat számunkra. A legnagyobb csoda ez, hogy nem az ismertsége, hanem a mélysége a te szavadnak, ami megszólít bennünket, életrendeződésre hív, megoldást kínál. Köszönjük, Urunk, hogy a bolondság és a bölcsességnek a határát az engedelmességben húztad meg. Engedelmes szolgáid, gyermekeid szeretnénk lenni. Nem csak azért, hogy neked valamit felmutathassunk, mert ez igazán nem formálja a te természetedet, hanem hogy megmaradhassunk és élhessünk. Köszönjük ennek lehetőségét. Köszönjük neked, hogy tart a kegyelmi idő. Urunk, adj nekünk békességet minden munkánkban, add, hogy akaratod útján haladhassunk. Add, hogy meglássuk Krisztusnak a munkáját és Krisztusnak az alázatosságát. Végy körül bennünket irgalmaddal, adj világos látást, felkészült gondolatokat a hétköznapokban, hogy Isten dicsőségére szolgálhassunk. Ments meg bennünket, Urunk, a hitetéstől, gondolatoktól, ezeknek csapdájától. Adj újra őszinte szavakat, és adj őszinte jellemet mindannyiunknak, e mai napra is, és a következőkre, hogy Jézus Krisztust dicsérhessük és magasztalhassuk. A mi Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, aki a Szent Háromságban veled él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Mondjuk el csendes könyörgéseinket Urunknak. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Kedves testvérek, köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a kirándulás szervezését, és köszönjük szépen énekkarunk áldozatos szolgálatát és munkáját is. A mai napon 15 órától emlékezik a pocsmegyeri református gyülekezet a 100 éve született Borzsák Sándor lelkipásztorra, erre az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket. Kedves testvérek, Csobánkai imaházunk székeinek felújítása, legalábbis ennek az egyik pénzügyi forrása megérkezett, megkaptuk egyházmegyénktől azt a támogatást, amelyet reméltünk és kértünk, 600 ezer forint érkezett a számlánkra. Örömmel jelzem, hogy megjelent Sebestyéni Jáger Orsolya lelkipásztor testvérünk az Idők vonulata című verses kötete. Fájdalommal hirdetem, hogy 2016. június 4-én életének 62 éves korában elhunyt Tariska Zoltán, nyugdíjas lelkipásztor testvérünk. Az Úr hazahívta őt, temetése 2016. június 25-én, a jövő héten szombaton 11 órakor lesz a Fóti Református temetőben. Hirdetem még ifjúsági táborunkat, augusztus 8-a és 13-a között lesz Érsekvadkerten. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor lesz imaóránk Pomázon, most áttesszük a nyári időszakra 6-ra az imaóránkat. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon, szerdán bibliaóránk Pomázon, csütörtökön imaóránk Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től Pomázon, 6 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. A jövő héten szombaton 18 órakor kéri Isten áldását közös életére Kovács Balázs és Géci Henrietta a pomázi templomban. Testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített, záró énekül a 487. dicséretünk 7. verszakát énekeljük el. Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Atyánké és Istenünké, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.